Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hegedűs Valér orgona művésszel Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Hegedűs Valér orgonaművészt.
Köszönöm a meghívást!
Arról beszélgetnénk majd, hogy melyik az a szentírási idézet, amelyik legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Először a szentírási idézetet szeretném, hogyha elmesélnéd, és egy személyes történetet, ami kapcsolódik ehhez az idézethez. Szeretettel hallgatjuk, parancsolj!
Köszönöm szépen! Az idézet a következő. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök maradandó legyen. Orgona művészként járom az országot, sokszor a világot is, és bizony nagyon sok orgonával, nagyon sok hangszerrel találkoztam, és nagyon sok templommal. És egy alkalommal mégis, amikor egy nagy fővárosi templom orgonáját kellett megtekintenem, a reggeli napfény színes megvilágításban a templomot valami szakrális derűvel, mind a templomot, mind a hangszert valami szakrális erővel töltötte el. És ekkor jutott eszembe az, hogy az orgona és a templom, a kereszténység, a keresztény ember kreativitásának, művészi igényének egy nagyszerű szimbóluma. A gyümölcsnek, a gyümölcs hozásának egy szép ékessége. Az európai ember géniusza a krisztusi elrendeléssel kézen fogva az egész emberiség számára 5000 évre elegendő kulturális kincset hozott létre. Én úgy érzem, hogy ennek a hagyatéknak, a maradandó gyümölcsnek őrző és vigyázó megvédése az elrendelésnek napjainkban legfontosabb parancsa.
Köszönöm szépen ezt a személyes történetet, és amit elmeséltél, és először a gyerekkorodról, az iskoláidról, a családodról, hogyha mesélnél, mert ez mindenkinek az életében meghatározó jellegű.
Persze, és az ember nagyon szívesen beszél ugye saját magáról is a kezdetekről. Hát először is el szoktam mondani, hogy én trianoni gyermek vagyok, mert az én édesapám Fiuméből menekült, az édesanyám pedig Kolozsvárról. Tulajdonképpen el szoktam mesélni egy érdekessége ennek a történetnek, hogy 1912-ben született édesapám Fiuméban, és ugyanebben az évben Fiumében született egy másik fiú, ismerték egymást a családok, úgy hívták, hogy Cservenka János, ez lett a későbbi Kádár János néven, ugye vonult a történelemben. Édesanyámról meg mostanában találtam egy nagyon szép képes könyvet, egy 1940-es kiadás, ahol Kolozsváron három gyönyörű szép lány fogadja a magyar honvédeket 40-ben, és ebből az egyik lány az az édesanyám. Amit el tudok mondani édesapámról, ugye anyukám nagyon korán meghalt, édesapám legszebb hagyatéka, a legszebb örökség, amit kaptam tőle, az az a fegyelem, amivel nevelt engem. Édesanya nélkül azt hiszem valahogy különösen felelősséget érzett. Mind a vallási nevelésem, mind a zenei fejlődésem, mind egyáltalában szellemi fejlődésem biztosítva legyen, és ezért nagyon-nagyon szigorú fegyelmet követelt tőlünk. És én megmondom őszintén a kedves hallgatóknak, hogy én mai napig ebből a fegyelemből élek. Nekem nem nehéz felkészülni valamire, nem nehéz lemondani egy szórakozásról, nem nehéz a születésnapomon három előadást elvállalni, mert én fegyelemben nőttem föl.
Azt mondtad, hogy többen, tehát testvéreid is vannak?
Hogyne, két testvérem is van. Az egyik testvérem az még édesanyámtól való, hát amikor meghalt édesanyám, 4 éves volt összesen, igen. És utána pedig édesapámnak egy következő házasságából született aztán egy fél testvérünk, akivel aztán tulajdonképpen hosszú ideig együtt éltünk, és hála Istennek megvagyunk mind a hárman is, tartjuk a kapcsolatot, és időnként találkozunk is.
Milyen iskolákba jártál, ha erről beszélnél?
Nagyon szívesen. Én ma annak az iskolának, ez a, akkor május 1 23 alatti fiúiskola volt.
Liget mellett.
Liget mellett. Ugye, hát ma Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola, és Itt egy nagyon érdekes történet adódik, mert az történt, hogy eljött hozzánk egy fiatal irodalomtanár, úgy hívták, hogy Sellei Zoltán, és Sellei Zoli fiatal fiúként határtalan lelkesedéssel gyönyörűen mondott nekünk verseket az órákon. Nem volt ott felelés, nem volt számonkérés, hanem gyönyörű verseket hallgattunk. És nagyon sokunkat, azt hiszem nagyon sokunkat a művészi pálya felé indított ez a hozzáállás. Volt egy Arany János irodalmi kör, amiből csak úgy neveket mondok, hogy Böröcki Józsi, aztán Pass Lajos a költő, jó magam is, tehát tulajdonképpen sokan pályára mentünk, művészi pályára mentünk azok közül, akik ott részt vettek ebben a körben. A párhuzam, amire fel szeretném hívni a figyelmet, nagyon érdekes, hogy Besenyei Ferenc, a nagy színész, elmesélte nekem, hogy Hódmezővásárhelyen volt egy Tóth Lajos nevű kis kántortanító, aki szintén ugyanígy a saját idejéből, minden ellenszolgáltatás nélkül egy fiúkórust csinált az iskolában, és ebből a fiúkórusból lett később Ilosfalvi Róbert, a világhírű operaénekes, és Besenyei Ferenc, a nagyszerű színművész. Hát ilyen fontos az oktatásnak ez a közkatonai és nagyon-nagyon áldozatos szerepének a vállalása.
Kik voltak a meghatározó tanáraid? Név szerint megemlítenéd őket.
A legfontosabb tanáraim a Székely Mária, Víg Károlyné Székely Mária Bartóknak a növendéke volt, és talán kevesen tudják, hogy a két világháború között ilyen nyílt, egyenes adású rádiókoncerteket tartott, és valami hihetetlen sikerrel és nagyszerű precizizással és óriási izzó művészi átéléssel. A másik pedig Kárpáti József, a valóban hatalmas erejű és nagy vitalitású orgonatanár. Őről csak annyit most így előjáróban, hogy hallgattam előadást orgonistákkal, és hallottam elméleti magyarázatokat, és én akkor jöttem rá, hogy én a Jóskánál világszínvonalon tanultam az orgonálást. Kárpáti Jóskáról annyit még, hogy fantasztikus volt, hogy ha az ember elment hozzá úgy, hogy semmit nem készült, tulajdonképpen instrukcióra abszolút nem számíthatott. Ő akkor is az egész jelenségével, a szellemi kisugárzásával, azzal a vitalitással, azzal a kulturális összeszedettséggel, amit tudott produkálni, azzal is fölemelte és föltöltötte az embert. És ha semmilyen zenei instrukciót nem kaptam, akkor is feltöltődve mentem el tőle. Hatalmas szellemi társ volt.
Valér, mikor vették rajtad észre ezt, hogy a zenéhez ekkora tehetséged van, ekkora talentum van benned? Mikor kezdted el a zenei tanulmányaidat, és hát, hol és kinél?
Igen, hát ez nagyon érdekes történet. Számtalan média fórumon már elmeséltem, de azért hozzátörtözik, hogy volt egy zongoránk a lakásnak a sarkába. És ugye én ezt elkezdtem valahogy nagyon-nagyon használni, nagyon intenzíven, és akkor édesapám fülön fogott, és elvitt a családnak egy régi ismerőséhez, egy zongoratanárnőhöz. De a zongoráról el kell azért mondanom, hogy ennek az a története, hogy az ostrom utáni napokban a nagymamám sétált a városban, és észrevette egy zongorát, amit nem lehetett összetéveszteni másik hangszerrel, mert egy bútor garnitúrába tartozott bele, és ugyanolyan faragott női fejek és ugyanolyan gyümölcskosár volt rá gravírozva, mint a miénkre. Ezt tudta, hogy ez a miénk. Na most ezt szovjet katonák vitték egy kis kézi kocsin, a nagymamám nem szólt egy szót sem, hanem szépen utánuk ment és kileste, hogy hova vitték. És édesapám elment a megadott címre, hát ez is egy kalandos dolog, egy szovjet katonatiszt lakott ott, ragyogóan zongorázott, és 24 zongora volt a lakásban, köztük már a miénk. És egy francia tanárnő volt a lakásnak a tulajdonosa, és amikor édesapám látta, hogy ezzel a tiszttel nem megy semmire, és nem adja vissza a zongorát, akkor ez odasúgta, amikor kikísérte, hogy jövő héten elmennek, tovább mennek Bécs felé. És akkor édesapám várt egy hetet, és összegyűjtötte a barátokat, és szépen visszahozta a zongorát. Nos, így van, nekünk egy madár látta, vagy nem tudom, hogy nevezzem, szovjet hadsereg látta zongoránk otthon, és ezen tanultam
zongorázni. De ez meg is van még most is?
Megvan, hála Istennek,
mindig
vigyázok rá, most javítottam fel éppen nem olyan régen, mindig, amikor ismerősök vagy énekesek jönnek hozzám, hát én ezt mindig nagy dicsőséggel bemutatom. Nos, visszatérve a tanárnőre, ő az Újpesti Énekes utcai zeneiskolában tanította, ahol egyébként Hernádi Lajosnak a felesége volt az igazgató, egy színvonalas iskola volt, és arra emlékszem, hogy egy hónapig jártam már, mikor apám elment fizetni első hónapba is beszél, akkor engem kizártak a szobából is kimentek az előszobába beszélgetni, és valamit halkan sutyorogtak, de azért én egy kicsit hallgatoztam, és annyit kivettem, hogy nagyon tehetséges. Nos, hát ez biztatás volt az egész életemre nézve, úgyhogy aztán utána Kecskeméti Piarista Gimnáziumba kerültem, egyetemet végeztem Sopronban, erdőmérnöki egyetemet, az édesapámnak nagy szívevágya volt, és aztán utána kerültem az említett Mária nénihez is, Kárpáti Jóskához tanulni.
Tehát ők voltak a meghatározó
mesterek. Teljesen meghatározó mesterek, igen.
Nagyon sokat szerepelsz, nagyon sok előadó művésszel dolgozol együtt. Kik azok, akiket megemlítenél?
Hát nagyon nehéz névsort csinálni. Először talán mondanám azokat, akikkel már nem tudok együtt lenni, mert nincsenek köztünk. Ilyen volt Besenyei Ferenc, Házi Erzsi, Zentai Anna. A maiak közül pedig, akik most köztünk vannak, Pitti Katalin elsősorban, akivel most rendszeres kapcsolatban vagyok, Gyurkovics Zsuzsika, ez a legenda, akivel ugye más műfajban nagyon sokat szerepelünk, és aki mindig nekem egy példakép. Az úrnak ilyen szolgáló leánya, aki családokat és unokákat visz a hátán, és közben a művészi hivatásának teljes mértékkel tud élni, ez igazán ritkaság és példamutató a világban. Aztán ott van Berkes Jancsi, Kálai Bori, nagyon sokat még. Egy érdekes színfoltja az életemnek Portis Lajos, nagyszerű sakkmester, aki ma énekel nagyon nagy szorgalommal, és azt hiszem, hogy a sakkozási teljesítményével azonos hatalmas igényességgel készül, és mivel, hogy ő nemzetsportolója is, anyagilag nincs rászorulva erre a pályára, ennek a kultúrának a megőrzéséhez hozzájárul.
A szerepléseid alatt gondolom, hogy külföldön is sok helyen jártál, vagy Magyarországon. Mik voltak az emlékezetes turnék, amire szívesen visszaemlékszel?
Talán a legemlékezetesebb az Németországban volt, Sigmaringenben egy zongora koncertem, amit olyan váratlanul kaptam, és olyan hatalmas lehetőség volt, hogy itthon Mária néninél a lakásában egy ilyen zárókoncert lett volna, és én felhívtam Németországból őt, és mondtam, hogy nem tudok részt venni a zárókoncerten, mert itt engem most elkapott a gépszi, és itt a legnagyobb műveket és nagyon szép dolgokat kell játszanom, és nagyon nagy sajtóvízhangja lett, és az lett az eredménye ennek az egy koncertemnek, hogy utána 10 évig jártam ki, minden évben egyszer, vagy orgonálni, vagy zongorázni, ott a környező településeken, vagy éppen magában Sigmaringenben. Ez egy nagyon szép emléke az életemnek. Egyébként 13 alkalommal voltam Amerikában, 4-szer voltam Ausztráliában, 4-szer voltam Japánban. El szoktam mondani, hogy 20 év alatt 2 teljes évet, mindig csak egy havi műsorokat vállaltam, de 20 év alatt 2 teljes évet nem voltam otthon.
Most engedj meg egy személyes kérdést, hogyha a saját családodról mesélnél egy pár mondatot.
Ó, nagyon szívesen. Először is azzal kezdeném, hogy volt egy nagyszerű főnököm a Hermina kápolnában, egy nagyszerű főnököm, Deák Ákos, aki elmondta azt, hogy ő a jegyes oktatást úgy szokta kezdeni, hogy azt mondja, hogy egy rossz hírem van, hogy a ti házasságotok célja nem a boldogságotok. Nem a ti boldogságotok, hanem nagyon-nagyon nagy feladatokat kell megoldani. Hosszú házasságot végig hordani az embernek a lelkében és a fizikailag, ez bizony egy művészi alkotás. És volt egy nagyon kedves kolléganőm, aki egyszer azt mondta, hogy művész ember, hivatását végző ember, élettársának lenni, azt a művészi hivatást segíteni, az is hivatás. Mindig elmondom, hogy az én feleségem nem is tudja, de lehet, hogy valóban ő is hivatást végez, de talán nem is tud róla.
Biztos vagyok benne, mert ahhoz, hogy te ilyesmit el tudjál érni, és hely tudjál állni a feladataidba, ahhoz egy olyan feleségre van szükség, aki téged támogat és segít, ugye?
Igen. Hát ugye egy humorista, ahogy mondta egyszer, hogy kérdezték tőle, hogy mit kezdesz a sárga csekkekkel, és akkor azt mondta, hogy úgy kell nősülni, hogy azok el legyenek intézve. Ugye, én is így vagyok vele, hogy bizony a sárga csekkekről fogalmam nincs is, amikor a kémény javítók jöttek hozzánk, a gázkazánt kellett cserélni, és akkor kérdezték, hogy mennyi a gázszámlánk havonta, akkor mondtam, hogy hoppá, ezt majd tessék megkérdezni a feleségemtől, én nekem erről fogalmam nincs. És ugye vannak még ilyen dolgok, amiről nekem sejtelmem sincs. Néha mondjuk ezt a fejemhez is vágják, hogy fogalmat sincs arról, hogy ez is, hogy ez, hogy megy, de hát attól függetlenül, hála Istennek, a dolog megy és működik.
Igen, működik. És gyerekeitek vannak?
Hát egy fényességes fiunk van, egy fényességes fiunk van, közel 40 éves, ugye, mert hát ő is, el kell mondjam, hogy elment Peskó Gyuri bácsihoz orgonát tanulni, és Peskó Gyuri bácsi megtudta, hogy az én fiam, és azt mondta, hogy te is minden áron szegény akarsz maradni? Uh-huh. No, hát igen, de ő is ezt választotta, én nem hajszoltam nagyon, tehát nem, elvittem kellő időben zongorázni, tanulni,
igen,
és onnantól kezdve hagytam, hogy az ő akarata érvényesüljön, bizonyos partok között azért irányítottam, tehát azért úgy hátulról azért próbáltam irányítást adni, és ő is énektanár a Szent Margit gimnáziumban, és egyébként orgonál a szalézi templomban rendszeresen, és van egy kis együttese is, egy kis zenei együttese, amivel felvették ugye a Béres Ferenc Kamara Együttes nevet. Azt még ugye az előbb a felsorolásából elfelejtettem mondani, ugye...
Őt is kísérte?
Igazából a Béres Ferenc, sőt, ő nekem igazából, ő volt az, aki a pályára tett engem. Tehát igen, ugye én, mint akkor ő végzős ember is, aki kezdte kikandikálni a világba, ő volt, aki először mindjárt elvitt engem Amerikába az ismeretségünk kezdetén, és ugye Lipcsei Edittel együtt volt egy ilyen kis hármas csapatunk, és akkor nagyon sokat jártunk világot, országot, rengeteg tévé, rádió felvétel maradt utána. Ha szabad még egy nagyon kis kedves történetet elmesélnem, Lipcsei Edittel történt, hogy fenn voltunk Svájcban, egy nagyon-nagyon szép katedrálisban fellépni, és összeállítottuk a műsort, és volt a Márkézi Ave Mária, és arra azt mondtuk, hogy már olyan sokszor volt meg, hosszú lesz a műsor, és talán ezt hagyjuk ki. És nem vittünk ott át. És amikor egy nagy vacsora után, koncert előtti este megkérdezték a vendéglátók, hogy akkor mi lesz a műsor. És mutattuk, hogy mi. Na tehát hol van a Márkézi Ave Mária? Na tehát a Márkézi Ave Mária az svájci. Na hát szóval a történet csak annyi volt, hogy fölmentünk a karzatra éjjel, fölmentünk a hatalmas templomba, és Editke énekelte, én a kísérletet játszottam. Hol én, nekem jutott eszembe a kísérlet, ő neki a dallam, és így szépen összeraktuk, és másnapra fényesen ment a Márkézi Ave Máriája. Matilde Márkézi, aki egyébként svájci zeneszerző most már.
Tehát erre nem készültetek, de másnapra tökéletes.
Igen, így van. Mondom, kottánk sem volt, de összeállítottuk. Igen, igen.
A beszélgetésünk végén engedj meg egy teljesen személyes kérdést, ami talán a legnehezebb, hogy neked a hit, a Jóisten mit jelent a mindennapjaidban, és mennyire határozza meg az életedet?
Igen, el szoktam mondani, hogy könnyű dolgom van, mert kecskeméti piarista gimnáziumban végeztem, és Jelenics István volt a kollégiumi tanárom, akinek a prédikációit reggel a lelki imádság közben hallgattuk szinte minden nap. Így aztán egy hitet felépíteni nekem nem volt nehéz, de azzal együtt el kell mondanom, hogy van egy nagyon kedves társaság most itt a Hermina Kápolna környékén, akik megállapítottak két dolgot. Először is az, hogy az ateizmushoz több hit kell, mint az Isten hithez. Hiszen ha belegondolunk abba, hogy ezt az ős robbanást, ha így el kell képzelni, akkor csak gondoljuk be, hogy ha egy tengerparti ócska telepen, ahol vannak vasak, alumíniumok, fémek, műanyagok, és jön egy óriási vihar, és ez a vihar így össze-vissza keveri ezt a masszát, és ebből a végén kijön egy jól működő Boeing 747-es. No, ha ez megtörténik, akkor tudunk hinni az ateistáknak, de egyébként valahogy ez az egész nem létezik, és egyébként is a természetnek a fensége, annak a titka, az valami olyan óriási, és a mai tudomány, ahogy terjeszkedik a horizontja, úgy találkozik egyre újabb és újabb csodákkal. Mindent, amit nem tudunk megmagyarázni. És el szoktam mondani, hogy a transzcendentális gondolkodásból az anyagias gondolkodás felé térve ez visszalépést jelent. És talán utoljára elmondanám azt a Dávid Katalinnak, akinek innen kívánunk jobbulást, most kórházban van éppen, a nagyszerű mondata, hogy az ásatásoknál a legcivilizáltabb körülmények között élő előembert is csak előembernek nevezik, addig, amíg nincs talizmán. Mert amikor már talizmán van, akkor már van a fölsőbb világgal, teremtővel kapcsolata, és akkor már ember. Ez nagyon érdekes gondolat, mert hiszen, legyünk őszinték, a civilizáció és a kultúra soha nem választódott el egymástól annyira, mint most, és az az aggályom, hogy egyre civilizáltabb körülmények között egyre inkább előemberi szinten, vagy legalábbis gondolkodáson élünk.
Igen. és ugyanakkor tisztában vagy avval, hogy a tehetséget is, és ezt a sok minden jót a Jóistentől kaptad.
Jókai mondata, hogy mindent, szeretteinket, tudásunkat, gazdagságunkat, mindent kölcsönben kaptunk a Jóistentől.
Ez határozza meg a mindennapjainkat.
Így van, ugye? Igen, igen.
Valér, nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
A veled való beszélgetést, és szeretnék tőled, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Műsorunkban Hegedűs Valér orgonaművésszel Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu